kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai elnök szerint országa még nem áll készen a megállapodása Iránnal. Donald Trump hangsúlyozta, a tárgyalások egyik legfontosabb feltétele, hogy Teherán feladja nukleáris fejlesztéseit. Hozzátette, az amerikai hadsereg teljesen lerombolta az iráni olajexport kritikus pontját jelentő Kark-szigetet, a Hormuzi szoros biztonsága érdekében pedig nemzetközi haditengerészeti együttműködés kezdeményez. Azonnali távozásra szólította fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége, a külképviseletet ismét támadás érte. Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a hétvégén közölte, az erbili főkonzulátus személyzete részben hazatért Magyarországra, előzőleg biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbilben szolgáló magyar katonákat is, ők még szombat este a magyar légierő gépével tértek haza. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az egészségügyi világszervezet már a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a térségbeli konfliktusok nagyszabású népességmozgást váltottak ki. Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhely elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, még Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. 8 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a táviratirodát. Múlt héten az ország területén 25 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza az ideglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Embercsempészés miatt 3 gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Az ukrán-magyar határszakaszon 4101-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 9 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dan Jorgensen azt mondta, noha Európát jelentősen érinti a gáz és az olaj magas ára a globális piacokon, nincs ellátásbiztonsági probléma. Hozzátette azt is, az ukránok ahogyan csak tudnak, dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Valós lehetősége van annak, hogy Európa orosz agresszióval néz majd szembe, jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos. Emlékeztetett arra is, hogy Mark Rutte NATO főtitkár szerint Európának 4-szeresére kell növelnie a légvédelmi képességeit. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas kifejtette, a 90 milliárdos hitel Ukrajnának egy olyan kérdés, amelyben a tagállamok, köztük Magyarország vezetői szinten már megegyeztek. Reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcsértekezleten rábírják majd Magyarországot a megállapodás betartására, ahogy fogalmazott. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakossági felhasználók, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásaik, fejlesztéseik, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Inog a kommunista rendszer Kubában, számol be a nemzetközi sajtó, a közel 70 évnyi elnyomás és a venezuelai olajszállítás leállása zavargásokhoz vezetett a Karibi-szigeten. A Havannai Egyetem diákjai ülősztrájkba kezdtek, Morón városában pedig hétvégén a tiltakozók felgyújtották a kommunista párt helyi székházát. Érvényesnek nyilvánították a tegnap Észak-Koreában tartott parlamenti választásokat, jelentette a KCNA állami hírügynökség. A beszámoló szerint a részvétel 99,99%-os volt. Reggel még tartott a szavazatok összesítése, de egészen bizonyos, hogy Kim Jong-un marad az ország vezetője. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő, éjszaka, és aztán holnap záporzivatar is előfordulhat helyenként. Sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban -1 és +4, napközben pedig 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az vagy, hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hallj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően ökölvívással, úszással, speciális olimpiával, végül pedig óvi olimpiával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A magyar férfi kézilabda válogatott története legjobb eredményét elérő 40 évvel ezelőtti világbajnoki ezüstérmet nyert csapat tagjait köszöntötték a napokban. A vízilabdázókon kívül csupán 3 magyar férfi válogatott jutott be a világbajnoki döntőbe a csapatsportokban. 1938-ban és 54-ben a labdarúgó válogatott, és a vízilabdásokon kívül 86-ban a kézilabda válogatott jutott ilyen magasra, derült ki a 4 évtizeddel ezelőtt a VB címtől csupán 2 gólra lévő nemzeti csapatunk ünnepélyes köszöntőjén. A keret összetétele 2 korosztályra oszlott, ezek közül az egyik a VB-re utolsó lehetőségként és erőpróbaként tekintett, mint éremszerzési lehetőség, A másik akkor 23-24-25 éves generációnak szintén jó lehetőséget adott egy világra szóló szenzáció eléréséhez. A csapat az első 6 meccsét megnyerte a különböző svájci csarnokokban. Sorrendben Dánia, Svédország, Algéria, Izland, Románia és Dél-Korea ellen, majd a korszak meghatározó együttesétől, Jugoszláviától is csak 24-22-re kapott ki a fináléban. Mocsai Lajos, az együttes szövetségi kapitánya elárulta, hogy magas erkölcsi szinten volt a csapat.
Sokat dolgoztunk, erőn felül annak idején, és jól, és hát az az eredmény magáért beszél, amit ott elértünk. Nem soroltak bennünket a világ első 6 csapata közé, de az a cél, és ez a helyzet, ami kialakult, hogy az olimpiára nem ment el akkor a magyar válogatott, aki Kovács Lászlóval kvalifikált egyébként, egy olyan belső tartást és erőst adott, olyan belső motivációt, hogy az együttes munkába mindenképpen szeretünk volna dobogóra kerülni mindannyian, és az a korosztály, aki ott meghatározó volt, ketté osztott a csapat, volt egy 24-25 éves, és egy 30 körüliek. Ez egy olyan egészséges egység volt, hogy az idősek utolsó lehetőségeinek gondolták a nagy eredmény elérését, mert a magyar férfi válogatott átlagos helyezési, mondjuk száma így mondható, 7 és 8 között volt az előző évtizedekben, és ebből ki szerettünk volna bármi áron lépni, és minden erkölcsi, etikai tartása meg volt ennek a csapatnak, hogy ezt realizáljuk. Nagyon kevesen látnak abba a helyzetben, amiben voltunk. Az első dolog, hogy mögöttem egy egyetemi háttér volt, amiben az ellenfelek kutató föl térképezését, a kutató munkát, a saját magunk fejlesztésére, ott lévő kondicionális munkát, a fizikai fölkészítés minden területét, a stratégiát megalkottuk. Ez a módszertan, ez nyilvánvalóan abban az időben egy újdonságnak számított. Mondok egy példát, amit annak én a TFN Kovács Lászlóval kimunkáltunk, 82-ben a két BL győztes csapatnál, az 96-ban Bank Johansson, 16 gyakorlatból 12 volt ugyanaz, mint a magyar válogatott 14 évvel előtte. Tehát egy kicsit akkor megelőztük a világot, és kialakítottuk egy olyan kézilabda kultúrát, amit úgy fogalmaznék röviden, hogy maximális fizikai képességfejlesztés, egyéni tehetséggondozás a technikai képzésbe, és a harmadik egy sokszínű taktika, stratégia, amiben meg tudjuk lepni a világot, és alkalmazkodni is tudunk, de tudunk pluszt is hozzátenni.
Mocsai Lajost, a magyar kézilabda válogatott egykori szövetségi kapitányát hallották. Holnaptól 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Az eseményről Szabó Ilonát, a DVSC Ökölvívó Klub vezetőjét hallják.
A magyar ökölvívó társadalomnak ez a verseny a legeslegrangosabb versenyen, és világszinten az egyik legnagyobb nemzetközi verseny. Magyarországon meg a legnagyobb nemzetközi verseny. Ezért nyilván a DVSC Ökölvívó Klub versenyzőinek kiemelten fontos, hogy jó szerepeljenek, mert ha ezen a versenyen tudsz egy jó eredményt elérni, vagy érmet szerezni, az nyilván a ranglistába szépen behelyez, hogy hol a helyed, tehát ez egy nagy dicsőség. A másik meg ugye a hazai pálya előnye, vagy több is előnye inkább az, hogy hazai közönség előtt, rokonok, családok előtt versenyezhetsz, és az mindig nagyon jó érzés. Szerintem az minden versenyzőnek. És a másik dolog az, hogy megmérettethetik magukat olyan világszínvonalú versenyzőkkel, akik olimpiai bajnokok, mert ugye nem egy olimpiai bajnok szerepelt már a Bocskai emlékversenyen, vagy akár világbajnok, úgyhogy mindenképp nagyon jelentős.
Szabó Ilona elárulta azt is, hogyan tudott ilyen sokáig fennmaradni ez a viadal.
Ez elsősorban a DVSC-nek és azonban Szabó Sándornak köszönhető, a DVSC Ökölvívó Klub elnöke, aki ugye imádja az ökölvívást, mindig is szívügye volt az ökölvívás, ő egy nagyon szegény sorból felkerült, úgymond jómódú vállalkozó lett, aki szintén ökölvívó volt, nem tudott ugye kiteljesedni ebben a sportban, és mindig is az volt a vágya, hogy tudjon ökölvívókat támogatni, az ökölvívó sportot támogatni, és amikor a Bocskai emlékverseny nehéz helyzetbe került, úgymond a megrendezése, sem a város, sem a szövetség nem fordított rá kellő gondot, hogy megőrizze ezt a hagyományt, akkor Sándor azt hiszem 6 évig csinálta, vagy rendezte a Bocskai emlékversenyt, és Úgyhogy a szövetség is kiállt mögőle, meg a város is. Tehát ez egy elég komoly anyagi nehézség volt, és ezt bizony ő finanszírozta. Tehát úgy a bírókat, a helyszínt, a szállásokat, mindent. És aztán, mivel látták, hogy a sikere töretlen, meg gondolom a vezetés is belátta, hogy ez mégiscsak egy nagy motorverseny, és így visszaszálltak a rendezésbe. De anélkül ki tudja, mi lett volna, lehet megszakad, és talán már nem is lenne. De ez tényleg egy csodálatos tett volt szerintem.
Beszélt arról is, mit vár a DVSC-s indulóktól.
Két fiút emelnék ki, testvérek, ugye a Lakatos Kevin és a Lakatos Gergő. Sajnos a Gergő is, meg a Kevin is egy kicsit kihagytak az ökölvásban, és dolgozniuk kellett. Ugye ez ilyen, ahogy megvan írva a forgatókönyvben, elvégzik a sulit, jön a munka, és el kell vállaljanak, mert ugye nem olyan jól fizetettek az ökölvívók, amennyire tudjuk, persze támogatjuk őket, de muszáj dolgozniuk. Viszont Kevin és Gergő is visszatértek, és kőkeményen készülnek, és ismerve a fiatalkori eredményeiket, utánpótlás korú eredményeiket, őket oda tudom gondolni egy-egy dobogós helyezésre, tehát úgy a Kevint is, mint a Gergőt is okozhatnak meglepetést, de mivel hogy felnőtt mezőnben még nem nagyon versenyeztek, ez egy kicsit ilyen lutri, de a képességeiket, meg a utánpótlás kori eredményeiket figyelembe véve, én el tudom képzelni, hogy jó eredményt érnek el. A többiektől sem kizárt, természetesen nem akarom ezzel hogy kicsinyíteni a többi versenyzőnek a rangját, de így a négy, a Laci, a Nóri, és mellette még a Kevin, meg a Gergő teljesítményét gondolom az, hogy kiváló lesz. Én érzem.
Kedves hallgatóink, Szabó Ilonát, a DVSC Ökölvívó Klub vezetőjét hallották. Az elmúlt több mint 7 hónapban 12 ezer látogatója volt az újranyitott szerencsiúszodának. A babaúszástól a szépkorúakig diákok és hobbiúszók mind éltek a városi létesítmény kínálta lehetőséggel. Dr. Konz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, egyértelmű sikerként tekint az úszodára, melynek fenntartásához a kormányzattól is érkezik támogatás.
Azt gondolom, hogy Szerencsváros életében, és igazából az egész környék életében a tavalyi év az egy mérföldkő volt, hiszen 5 év után ugye kinyitott az uszoda. Ebben kaptunk segítséget, tehát a sportügyi államtitkárság segített a működés finanszírozásában is, de csak korábban megtörténtek azok a felújítások, amire szükség volt, tehát tényleg azt gondolom, hogy már mindenki nagyon várta, hogy ez a nyitás megtörténjen, és láttuk a helyiek visszajelzéséből, hogy nagyon-nagyon várták olyan értelemben is, hogy több turnust kellett meghirdetni az úszás oktatás tekintetében. Házi versenyen 160-an voltak, tehát hogy igazából látszik, hogy a szerencsi gyerekek örülnek annak, hogy kinyitott ez a tényleg nagyon szép uszoda. Viszont nyilván ennek a fenntartása az egy nagyon költséges, nehéz dolog. Úgyhogy polgármester úrral én tavaly év végén beszéltem arról, hogy hogyan kellene az idei évre is támogatást kapnunk a városnak, és igazából ebben elindultunk közösen. És írtunk levelet Schmidt-Ádám államtitkár úrnak, akivel én utána többször is egyeztettem, és azt gondolom, hogy egy hatalmas dolog, hogy az az összeg, amit a város kért, alapvetően egy az egyben meg is érkezik ide. Ez egy azért óriási segítség, hiszen is sokkal elérhetőbb áron tudja biztosítani azt a lehetőséget a város mindenki számára, és itt igazából a gyerekek a legfontosabbak, de azért itt felnőttek is vannak, egészen picik a babaúszás, tehát hogy itt igazából olyan áron tudja biztosítani, hogy sokkal elérhetőbb. Éppen ezért ez a működési támogatás a legnagyobb segítség, amit kaphattunk. Úgyhogy nem csak a tavalyi év volt a szerencsi úszás éve, azt gondolom, hogy az idei is az lesz.
A szerencsi úszodának a kormány több mint 116 millió forintot biztosít arra, hogy a létesítmény idén is zavartalanul fogadhassa a sportolni vágyókat. A bejelentést a helyszínen tették meg, ahol jelen volt Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár is.
Az a megkeresés érkezett hozzánk a tavalyi év végén, hogy 2026-ban képviselő azt és a polgármester szeretné, hogy az úszoda változatlan formában működne, és ennek ellenértékeként 116 millió 800 ezer forint támogatást kértek, amit a magyar kormányzat segítségével és jóváhagyásával a sportállam titkárság tud biztosítani Szerencs városának. Nagyon fontos számunkra az valóban, hogy óvodáskorúak, fiatalok, iskolások, akár akik versenyszerűen sportolnak, akár akik csak hobbi szinten járnak le ide, tanulják meg ezt a gyönyörű alapsportágat, ennek a sportágnak az alapjait tulajdonítsák el, tegyék magukévá, sportoljanak minél többen, sportoljanak a középkorúak, sportoljanak a szépkorúak, használják ezt az úszodát. Ha kijön innen egy jövendőbeli bajnok, annak is nagyon örülünk, de ha nem, annak is, mert akkor is azt tudjuk mondani, hogy az a 12 ezer látogató, aki az elmúlt kicsit több mint 7 hónapban ellátogatott ide, az az a visszaigazolás számunkra, hogy megéri Szerencs városának az úszodáját támogatni, mert akkor nagyon sok sportolásra vágyó honfitársunk is sportolási lehetőséghez.
Kedves hallgatóink, Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkárt hallották. A sereghajtó Kazincbalcik a meglepetésre simán 4-0-ra győzött az utolsó előtti Diósgyőr vendégeként a labdarúgó Fizliga 26. fordulójának nyitó mérkőzésén. Bátran kezdte a mérkőzést a kazincbarcikai együttes, amely alig 10 perc után Meszki szép átlövésével megszerezte a vezetést. A folytatásban a DVTK ugyan kezdeményezett, de kevés átütő erő volt a hazaiak játékában, így ritkán jutottak el helyzetig, egyenlíteni pedig nem tudtak. A küzdelmes első félidő már úgy tűnt 0-1-jel zárul, ám a ráadásban büntetőhöz jutott a kazincbarcika és megduplázta az előnyét. Ezek után nagy kérdés volt, hogy a diósgyőriek tudnak-e váltani a második játékrészben, ám gyorsan kiderült, hogy az ütés benne maradt a csapatban. A félidő elején előbb a vendégek kihagytak egy nagy helyzetet, majd az 56. percben Kóli fegyelmezetlensége után emberhátrányba került a hazai gárda, ezzel pedig tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés. A folytatásban már egyértelműen Kuttor Attila vezetőedző sereghajtó csapata uralta a meccset, és még a hajrá előtt 2 gyors góllal fölényesítette a diadalát. A DVTK először veszített a múlt héten kinevezett Nebojsa Vignyevics irányításával, még Kuttor Attila csapata 5 vereség után győzött ismét, ám hátránya továbbra is tetemes a DVTK-val és az MTK Budapesttel szemben. Kuttor Attilát hallják.
Azt gondolom, hogy megdolgoztunk már ezért a győzelemért. Sokszor nyilatkoztam, vagy mondtam, hogy benne volt több a mérkőzésekben, és valahogy nem jöttek össze a dolgaink. Ma összejött, úgyhogy igazából értük, aggódtam, vagy értük, voltam ideges, hogyha ideges voltam, mert a mi munkát beletettek hétről hétre azért a mi helyzetünkbe fölállni, idézőjelben 15-ször a padlóról, mert ilyen-olyan demoralizáló dolgok történnek velünk, az azért sportemberi tartást igényel, és már azért drukkoltam, hogy ezt a munkát, vagy ezt a mentalitást, amit beletesznek, hogy ez egy egyszer valamilyen eredménnyel is párosuljon, úgyhogy persze döntő momentumok most a mi javunkra szóltak, amiből jól jöttünk ki, de mondom még egyszer, sokszor benne volt már ez a mérkőzésekben, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ők megkapták a munkájuknak a gyümölcsét, mert ez a legjobb visszaigazolás. Ugye idézve most mondhatnánk, hogy ugye kicsit későn jött, de az őszünk az egy ugye hányatatott volt, a tavasszal mi éreztük, hogy a téli erősítésekkel sokkal stabilabb játékot vagy teljesítményt tudunk nyújtani, és ezért volt bosszantó itt tavasszal is, hogy sok olyan mérkőzésünk, amikor úgy éreztük, hogy minimum partiban vagyunk, azok nem fordultak be. Most visszaadta egy kicsit a futball. Bízunk benne, még van ugye mérkőzés. Mondom, mi mindig a legjobbunkat szeretnénk nyújtani minden meccsen, úgyhogy ez az elkövetkezendőkben sem lesz másképp.
Most pedig Nyíri Vincét, a barcikaiak játékosát hallják.
Rettentően jó küzdelem volt, meg nagyon nagy meló, meg tényleg szerintem most nagyon boldogok vagyunk. Azt érzem, hogy most végre kijött az, ami úgymond hetek óta benne volt a csapatban, hogy ne, valami miatt nem jöttek a gólok, az eredmények, de most úgy gondolom, hogy ez kicsit átszakadt, és remélem ezt tudjuk folytatni is. Óriási löketet adhat a folytatásba. Persze tudjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, de minden meccsre úgy állunk bele, hogy ezt meg akarjuk nyerni. Több mindegy, hogy hol játszunk, több mindegy, hogy kivel játszunk. Igazából az összes meccsre úgy készülünk, hogy 3 pont meg győzni szeretnénk, persze. Meg akarjuk mutatni, hogy még mi van bennünk.
Végül a DVTK játékosát, Bényei Ágostont hallják.
Úgy gondolom, hogy ennél sokkal többet tudunk kihozni magunkból. Ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon csalódáskeltő és szégyen teljes teljesítmény volt ez a mérkőzés. Itt magamat, az egész csapatot beleértem. Hát, ami történt, azt gondolom, hogy nyilván nagyon rossz ütemben kaptuk a gólt a fél idő végén megint, ugye előtte miértük ki a nagy helyzetet, aztán kiállítás, szóval ezen a mérkőzésen azt gondolom, hogy nyilván az eredmény is mutatja, hogy semmi nem úgy sült el, ami számunkra kedvező lett volna. Azt gondolom, hogy most el kell gondolkozunk, viszont ezt nagyon gyorsan lezárni és menni tovább, mert nagyon szorít az idő, viszont feladni azt semmiképp nem szabad.
Kedves hallgatóink, Bényei Ágostont, a DVTK labdarúgóját hallották. A Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara Nyíregyházán 2019-ben azzal a céllal hívta életre az Inkluzív Egészségi Sportnapot, hogy az oktatókat és a hallgatókat megismertessék a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség munkásságával, és közelebb hozzák a fogyatékossággal élők világát a többségi társadalomhoz. Legutóbbi rendezvényükön számos sportágat kipróbálhattak az érdeklődők. Pázmány Viktória mesteroktatót hallják.
Nagyon színes a paletta, mindenek előtt természetesen a speciális olimpikonokat említeném meg. Budapest környékéről érkeztek ők többnyire. Van köztünk világjátékok győztes asztali teniszező, szintén világjátékok győztes judoka, van köztünk Európa bajnok judoka, illetve Európa bajnok kosárlabdázó, de helyi kincsekkel is tudunk dicsekedni, hiszen itt van a Riddens szakiskolának a floorball csapata, akik szintén egy állomást vezetnek. Emellett civil szervezetek álltak még az ügy mellé, akik funkcionális fitnesst, a kutyás sportbemutatót tartanak, Betyár Csörte, egy új állomásunk az idén a Vidékkincse Egyesület szervezésében.
Az Önkormányzat Szociális Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte, a rendezvény nem csak a sportról, az egészségről, hanem az életről, egy új esélyről is szól. Mint fogalmazott, a speciális sportolók példát mutatnak mindenkinek kitartásból és szorgalomból. Vasné Harman Gyöngyit hallják.
Az inkluzív szemlélet az életünkben azért is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy vannak olyan sportolók, például akik parasportolók vagy fogyatékos sportolók, és itt az ő életükben a sport nem csak egyszerűen sportot jelent, hanem mozgás jelent, életmódot jelent, közösséget jelent, egy sokkal minőségibb életet jelent. És van itt olyan sportoló, aki élsportoló, ez pedig azért nagyon fontos, mert példát tud mutatni az emberek életében, a fiatalok életében halmozottan fontos ez, de a felnőttek életében is szükség van olyan példaképekre, akik irányt tudnak nekünk mutatni, akik életükkel, akaratukkal és egész szemléletükkel nekünk példák lehetnek.
Akik akartak, pingpongozhattak a világjátékok győztes hallássérült speciális olimpikon Kis Tamással. Most őt hallják.
Látom, hogy mindenki szeret velem játszani, ki akar próbálni, milyen egy igazi pingpong sport, milyen egy igazi világbajnokkal játszani. Én nagyon szeretek velük játszani, persze nem csapom le a labdát, csak mutatottak egy néhány olyan szervát, ami, hogy lássák, hogy milyen egy igazi világbajnokkal játszani, egy speciális olimpiai világbajnokkal.
A rendezvényen érzékenyítő asztal, adaptált egészségfejlesztés, állapotfelmérés és egyéni tanácsadás is várta a megjelenteket. Vidám sorversenyek, labdás, ügyességi játékok, közös mozgásos feladatok és mindenek előtt jó hangulat várta azokat az óvodásokat, akik részt vettek a nyíregyházi Bem József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézményében rendezett ovi olimpián. Az esemény mintegy 80 gyermeket mozgatott meg. Tóth László tagintézményigazgatót hallják.
Igyekszünk olyan sport mozdulatokat, illetve olyan smart, okos sorversenyeket kialakítani, amiben van egy kis tanulás is, és a sporttal nagyon szépen össze van fűzve. A mindennapjaink része természetesen a sport is, nem csak a mindennapos testnevelés keretében, bár ott is az alsó évfolyamokon igyekszünk a sport mellé egy kis kultúrát is beletenni, hogy a sport értékek mellé kulturális értékek is megjelenjenek. Az étel program fut egyébként is néptánc, ez az egy óra, amit erre szánunk. Felsőben pedig gyakorlatilag a labdajátékok közül a röplabda, kézilabda és a foci is megjelenik. Kosárpalántával is nagyon régóta megy az együttműködés. Szabadidős sportokra pedig mindig szánunk időt, van egy aktív szünetünk, és nagyon szeretik a kollégák, illetve a szülők is a közös kerékpártúrákat, és megyünk gyakran a erdőbe is túrázni.
Már a közös bemelegítést is jó hangulatban végezték a gyerekek a Gárdonyi tornatermében. A nyíregyházi Bem József általános iskola tagintézményében hagyománya van az Ovi olimpiának, amelynek célja, hogy a kicsik játékos formában közös élményeken keresztül ismerkedhessenek meg az iskolai sporttal. A versenyen kívül induló Gárdonyis csapat mellett 5 óvoda képviseletében érkeztek a gyerekek az Ovi olimpiára. Péterné Labant Andreát az Eszterlánc északi óvoda gyermekmosoly tagintézményének tagintézményigazgatóját hallják.
Mi idén először érkeztünk erre a rendezvényre, nagyon nagy örömmel fogadtuk el a meghívást. Az Eszterlánc északi óvoda gyermekmosoly tagintézményéből 10 gyermekkel érkeztünk. Örültünk neki, egyrészt az óvodaiskola átmenet, illetve a gyerekek egészséges életmódra nevelés és a mozgás szempontjából nagyon fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk programokon.
A feladatokat ügyesen, néha kevésbé ügyesen, de egyforma lelkesedéssel végezték a gyerekek, így az Ovi olimpia mindenképpen elérte célját. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Több mint 1 milliárd forintnyi uniós forrásból összehangolt humánfejlesztési programok indulnak Miskolcon, amelyek a város számos pontján javítják az életminőséget. A csomag kiemelt részeként az Együtt Jukóért projekt 830 millió forintból segíti a jukóvölgyi lakosok társadalmi integrációját és életkörülményeinek javítását. Ezzel párhuzamosan az időseket és a fogyatékkal élőket célzó Együtt Egymásért program egészségfejlesztő foglalkozásokat kínál városszerte. A miskolci fiatalok közösségi életének erősítésére önismereti tréningek és tematikus táborok valósulnak meg. A fejlesztés sorozat negyedik eleme egy 200 millió forintos keret, ami az Avason, Avasgyárban és Helyő Csabán működő mikroközösségek összefogását szolgálja. Hollósi András Miskolc alpolgármestere szerint a komplex programok célja a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóztatása és a helyi közösségi identitás megerősítése lesz.
1,3 milliárd forintos támogatásban részesülnek azok a közösségek, amelyek fontosak Miskolc számára, illetve szerves részét képezik Miskolcnak. Elsősorban a hátrányos helyzetű családokról beszélünk, hiszen itt azért nem kell elárulnom nagy titkot, hogy Jukóvölgyben, Magyarország legnagyobb szegregátumában, ahol mintegy 4000 halmozottan hátrányos helyzetű ember él, itt egy nagyon komoly programot indítunk el, természetesen a helyi cigány közösség bevonásával, a miskolci roma önkormányzat bevonásával, nagyon sokat köszönhetünk nekik is, hiszen egyfajta edukációs jelleggel már sok alkalommal vitettünk el közösen szemetet abból a részből, arról a részről, ahol ők is élnek, Tehát fontos a példamutatás, és ott egy többi 800 millió forintos programmal igyekszünk majd felzárkóztatni, legalábbis felzárkóztató programokat indítani a fiatalabbaknak, és a adott esetben a régebb óta fiatalabbaknak. Gondolunk a sportra, gondolunk a különböző közösségi programokra, gondolunk munkalehetőséget teremtésére, gondolunk arra, hogy még több ilyen szociális kertet hozzunk létre, ahol saját maguknak termelhetik meg a zöldségét és a gyümölcsöt, ami az kulcsfontosságú, és hát persze gondolunk azokra is, akik valóban őhibájukon kívül is nehéz helyzetben vannak, és nehéz helyzetbe kerültek, nekik is különböző szűrőprogramokkal, egészségügyi szűrőprogramokkal is próbáljuk segíteni majd a mindennapjait. Ugyanez a helyzet a Tetenvár térségében, itt is egy több százmilliós projekt áll majd rendelkezésre, gyakorlatilag a terület rendezésére. Én azt hiszem, hogy a rekultiváció ezeken a helyeken kulcsfontosságú, és a rekultiváció mellett, a közrend közbiztonság fenntartása mellett természetesen az itt élőknek az élethelyzetét is kell javítsuk. Nagyon fontos az, hogy valamelyest mi a Miskolc belvárosához közeleső területekről van szó, legalábbis elsősorban a Tetenvár vonatkozásában, itt is az a projekt eléri a célt, és minél hamarabb el tudjuk ebben kezdeni dolgozni és működni. De persze itt nem állunk meg, hiszen fontos, hogy vannak olyan közösségek, például tényleg mozgáskorlátozottak, vagy éppenséggel valamilyen fogyatékkal élő embertársaink, rájuk is gondolunk ebben a projektben, nekik is szeretnénk lehetőséget biztosítani a felzárkóztatásra, és hát az elmúlt időszakban is egyébként már sok ilyen példa volt a Miskolc vonatkozásában, hiszen csak ha azt nézzük, hogy a vakok és gyengéllátók számára vásároltunk a Lions Klubbal közösen olyan speciális készülékeket, amelyek adott esetben a gyalogos átkelőhelyeknek az áthaladásában tud segíteni, felhívja a figyelmet rá, ugyanakkor egy okos ilyen módszert alkalmazunk, ugyanis akkor, amikor a gyalogos átkelőhelyen nem megy át adott esetben gyengéllátó vagy vak embertársunk, akkor nem fog hangosan jelezni, tehát mindenféleképpen ez azoknak jelent elsődleges segítséget, akik ebben a nehézségben vannak, és rendelkeznek ezzel a kis kütyűvel, hogyha úgy mond. Nagyon sok olyan elképzelésünk volt már az elmúlt időszakban is, amelyeket tettek, követtek, és többek között ez egy ilyen nagyszerű program volt, és természetesen ezekben a projektekben, mind a Tetenvár, mind a Jukó vonatkozásában szeretnénk megvalósítani ezt a jövőben. Nagyon fontos a miskolci fiatalok helyben tartása. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban radikálisan lecsökkent a városnak a lakossága. Látjuk azt, hogy 1980-ban csak nem 210 ezeren éltek Miskolcon, most pedig alig többi 140 ezeren élnek Miskolcon. Nagyon sok fiatal vándorolt el, viszont ami jó hír és pozitív, hogy többek között a magyar kormány 3%-os lakásvásárlási támogatásának köszönhetően csak Miskolcon több mint 400 fiatal élt ezzel a lehetőséggel. Ez azt jelenti, hogy több mint 400 fiatal gondolta az elmúlt hónapokban úgy, hogy Miskolcon képzeli el a jövőjét, nem akar innen elmenni, itt akar családot alapítani, itt akar dolgozni, és itt szeretne megöregedni. Ez egy óriási hír, a magyar kormánynak köszönhetően ez is egy fontos lépés, de természetesen itt nem állhatunk meg. Nagyon sok olyan programot kell, hogy becsempészünk a fiatalok hétköznapjaiban, ami segíti a mindennapjaikat, akár a munkahelyteremtés vonatkozásában, akár szintén közösségi programok vonatkozásában, és az a fontos, hogy trendinek kell lenni. Miskolc egy trendi városnak kell lenni, hiszen az acélvárosi jelleg ugye megvan még, át szeretnénk avanzsálni a Bükkvárosába, és ennek fontos részét képezi, hogy a jövőt megteremtsük. A jövő pedig a fiatalokban van, a fiatalos családokban van, a családokban van, és természetesen erre is szeretnénk hangsúlyt fektetni majd ebben a projektben.
Új szereplő jelent meg Szerencsváros munkaerőpiacán. Az energiafogyasztás mérő eszközök gyártására szakosodott Metrinox ZRT egy új gyártóüzemet létesített a településen, ahol földgázmérők gyártása, fejlesztése és hitelesítése történik majd. Jászberényi Zoltán, a cég vezérigazgatója elmondta, sokáig keresték a megfelelő helyet cégüknek, végül szerencse esett a választás.
Kiváló befektetői környezetet, kiváló infrastruktúrát találtunk a régióba, és nem utolsó sorban kiváló munkavállalókat. A földgázmérőkkel kezdjük, három fázisa van ennek a beruházásnak. Az első fázisban földgázmérők felújítása és hitelesítése lesz. Nagyon fontos eszköz a földgáziparban, hiszen ezzel számolnak el a fogyasztók, az adott fogyasztással és a gázszolgáltatókkal. Második fázisban elkezdődik az okos földgázmérőknek a bevezetése a piacon,
Először szerencsén vezetjük be az ultrahangos földgázmérőt, ami egy teljesen új technológia és a legmodernebb ma Európában. Itt kerül kipróbálásra, szoros együttműködésbe az Opusztigáz ZRT-vel. És a harmadik fázisban pedig a terveink között van okos villanymérőknek a gyártását is meghonosítani itt szerencsén. Több nemzetközi társasággal tárgyalunk, hiszen a Nyugat-Balkánt célozzuk meg, tehát nem csak a hazai energiaszektort kívánjuk ellátni, hanem terveink között van Románia, Szerbia, Horvátországba is szállítani ezeket az eszközöket. Nagyon fontos az innováció, hiszen a energiaszektorban és a digitalizáció egyre inkább előtérbe kerül. Ezekkel az eszközökkel egy nagyobb kényelmet, egy nagyobb fogyasztói elégedettséget tudnak majd a szolgáltatók biztosítani az energetikai fogyasztóknak, és ehhez szükséges, hogy Magyarországon megfelelő kompetenciával rendelkezünk. Fontos egyébként a régióban Miskolci Egyetem jelenléte, hiszen nagyon számítunk a fiatal műszaki értelmiségre, hogy ide tudnak jönni szerencsére, és itt csatlakoznak a mi csapatunkhoz.
A hivatalos üzemátadón jelen volt Kis Attila, Szerencsváros polgármestere is, aki örömét fejezte ki a 100%-ban magyar tulajdonú beruházásnak, amely számos munkahelyet teremt, majd Szerencsén és tovább élénkíti a gazdaságot is.
Elmúlt év október első napjában talán azt is 9-én aláírtuk a szerződést a Metrinoxszal, és ő azt mondták, hogy itt jövő év tavaszára, az most március-áprilisban itt valami termelés lesz és gyáramató lesz. Hát én azért hitetlenkedve fogadtam, azért nem 1889-et írunk, és ide nem jöttek Magyarország meg németországi szakemberek, nem telepítettek itt le, viszont jöttek gázos és meteorológiai szakemberek, és egy újabb csodát hoztak létre. Egy olyan csarnokot rendeztek be gépekkel, aminek a fejlesztése még nyilván nincs vége, és egy olyan szociális irodai blokkot építettek itt néhány hónap alatt, amihez azt gondolom nem lehetünk elég hálásak. Hozzáteszem, hogy a fejlesztés egy része az elszámolható bérleti díj terhére, például így kapott gázellátást, vezetékes földgázellátást az épület, az ott látható szociális és irodai blokkok költséget is jóváírhatja majd a bérleti díjból, részben természetesen a beruházó, és azt gondolom, hogy mind a két félnek egy előnyös beruházást valósít meg, hogy ez hány százmillió, ne én áruljam el, de azt gondolom, hogy a nagyjából a bérleti díj, amit nem kevés bérleti díjat, amit fölkínált ugye a pályázat során a Metrinox ZRT, egy részét visszaforgatja a város a saját vagyonát a gyarapításába. Bízunk benne az 5 éves időszak, amire kibérelte, tehát elmúlt év október 9-től a Metrinox, ez tovább megy, és újabb területeket fog még vásárolni az önkormányzat az ipari területen, vagy újabbakat fog bérelni. Nem csak a Metrinox ZRT-nek és a városnak van haszna ebből a kiváló együttműködésből, hanem nyilván az itt lakó embereknek is. Mire van itt szükség? Leginkább szükség munkahelyekre. Itt még van szabad munkaerő, itt még van szabad kapacitás, és ezt igazolták vissza a Metrinox ZRT szakemberei.
Környezetkímélő, klímasemleges BYD elektromos csuklós autóbuszokkal bővült a Miskolc Városi Közlekedési ZRT autóbuszflottája. A közel 1,3 milliárd forintos fejlesztés hozzájárul Miskolc fenntartható és környezetbarát közösségi közlekedésének további erősítéséhez. Az átadott autóbuszok az Energiaügyi Minisztérium támogatásával és az autóipari próbapálya Zala Kft. Közreműködésével állnak forgalomba. Nyár végére további 8 elektromos busszal bővül a város flottája, ami Budapest után a második legtöbb árammal működő buszt tudhatja így magáénak. Az átadó ünnepségen Tóth Szántai József, Miskolc polgármester méltatta a beruházást.
Egy város építése az egy hosszú folyamat, és az elődök munkája is benne van. Miskolc közösségi közlekedésének fejlesztésénél egy nagyon-nagyon fontos ponthoz és egy nagyon-nagyon fontos állomáshoz érkeztünk, de ennek a munkának természetesen előzményei is vannak, hiszen a Zöld Nyíl projekt 2010 előtt, ami Káli Sándor polgármester úr idején indult, vagy 2016-ban, tehát pontosan 10 évvel ezelőtt dr. Kriszta Ákos polgármester úr idején a CNG buszok megérkezése, és az a 4 busz, amit most itt látunk, az előző városvezetéssel egy közös munka eredménye. Az egyik első hivatalos vagy félhivatalos megbeszélésünk Verespál polgármester úrral 2024 nyarán történt, amikor ő még polgármester volt, én pedig megválasztott polgármester, és ezekről a buszokról, ezeknek a buszoknak az érkezéséről tárgyaltunk. Ez két dolgot mutat. Az egyik, hogy valamit elkezdeni és valamit befejezni az általában egy hosszú folyamat, de még egy másik nagyon fontos dolgot azt gondolom mindenféleképpen, méghozzá azt, hogy várost építeni az elődök munkájával lehet igazán jól és igazán hatékonyan. Ebből a négy pályázatból kettőt az előző városvezetés, kettőt pedig a mostani városvezetés indított el, aminek az az eredménye, hogy négy olyan BYD busz áll mögöttünk, ami azért egyedülálló Európában, mert hogyha jól tudom, akkor a BYD még csuklós buszokat nem gyártott, ugye jól tudom. Ez az első forgalomba helyezett, egészen pontosan így szól a mondat. És ennél a négy busznál nem állunk meg, hiszen hat buszunk már hajón van, ami érkezik Miskolc felé, kettőt pedig még gyártanak a BYD központjában. Tehát ha minden jól megy, akkor legkésőbb nyár végén, ősz elején 12 új elektromos busz áll majd forgalomba Miskolc útjain. Ha felszállnak majd ezekre a buszokra, akkor nem csak azt látják, hogy új illatuk van, nem csak azt látják, hogy ezek a buszok megfelelnek minden olyan szigorú környezetvédelmi szabványnak és szabálynak, ami a Bükkvárosa programban is szerepel, hanem azt is, hogy az ülőhelyeknél például apró figyelmesség telefonos töltőket is elhelyeztek a BYD mérnökei. 1,3 milliárd forint értékű az a projekt, aminek keretében ez a négy busz ide érkezett, és még két elektromos töltőállomás is megújul majd, illetve megépül majd az elkövetkezendő időszakban. Én bízom benne, hogy a miskolciak nagy örömére szolgál majd ezeknek a buszoknak a használata, bízom benne, hogy a miskolciak vigyáznak majd az elkövetkezendő időszakban ezekre a buszokra, és én szeretném megköszönni Magyarország kormányának támogatását, képviselőasszony munkáját ebben az ügyben, és minden olyan résztvevőt, aki hozzásegített minket ahhoz, hogy ezek a buszok forgalomba álljanak Miskolc útjain. Balesetmentes közlekedést kívánok a sofőröknek, remélem, hogy nekik is tetszenek ezek a buszok, bár néhány mondatot váltottunk vezérigazgatóasszonnyal, és azt mondta, hogy ők is nagyon elégedettek ezekkel az eszközökkel, és én most azért lennék viszonylag rövid, mert egy kedves csoportot megkértünk arra, akik itt állnak tőlünk balra, hogy egy próbakört jöjjenek majd velünk, úgyhogy köszönjük, hogy itt vannak ezek a buszok, balesetmentes közlekedést és jó egészséget kívánok mindenkinek.
Krenner László, a BYD közép-kelet-európai értékesítési vezetője, a buszok megbízhatóságát emelte ki.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy ismét itt állhatunk Miskolcon, ennek a négy darab elektromos busznak az átadóján, de azt gondolom, hogy Miskolc is jobban büszke lehet, mert a polgármester úr is említette, nem csak Magyarországon, hanem egész Közép-Kelet-Európában ez az első négy darab BYD elektromos busz, ami forgalomba helyezésre kerül. Másik, amire Miskolc még büszke lehet. Miskolc rendelkezik jelenleg Budapestet követően a legnagyobb elektromos buszflottával az országban. Ez a munka, ez, ahogy polgármester úr is említette, majd két évvel ezelőtt kezdődött. Kicsit személyes dolog, hagyd mondjam el önöknek, hogy nekünk, kollégáimnak és nekem is két jelentős pont van, csúcspont van a munkánk során, az egyik ez a mai nap, mikor átadhatjuk az autóbuszokat, ezt megelőzi egy másik, amikor a tender kiírás végeredményét meglátjuk. Ez az a két időpont, amire mindig visszaemlékezünk, de a legfontosabb, ami permanensen jelen van az életünkben, az az, hogy ezek az autóbuszok panasz nélkül és megbízhatóan üzemelnek idesova itt Miskolcon már több mint egy éve. Kollégáktól, miskolci kollégáktól, sofőröktől származik az információ, hogy a rendelkezésre állásunk több mint 95%-os. Ez köszönhető nem csak a megfelelő gyártási, fejlesztési folyamatainknak, de a támogató mérnökeinknek is. És további információ, hogy ez a 95%-os rendelkezésre állás az úgy jön létre, hogy némelyik autóbusz már közel 4 millió kilométert tett meg a városban.
A A gazdasági szereplőkkel való együttműködés erősítése érdekében támogatói partner találkozót szervezett a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem. A rendezvény célja az volt, hogy az intézmény vezetése, oktatói és a térség vállalkozásai szervezetei személyesen is találkozhassanak, valamint közösen gondolkodjanak a jövőbeli szakmai együttműködések lehetőségeiről. Az elmúlt 5 év során végzett hálózatépítő tevékenységről a következőket mondta el dr. Kéri Szabolcs rektor.
Most zárul az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, a kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.
Egyszerre több célú hasznosítást céloz meg a sátoraljaújhelyi megújult bortemplom kapcsán Szamosvölgyi Péter polgármester. A tervek szerint külön kerülne hasznosításra a pincerész, mint tárolórendszer, az épület egyéb részeinek üzemeltetését pedig oktatási és kulturális intézményeknek ajánlják ki.
Jelen pillanatban még így mondanám, a Bortemplomért Alapítvány működteti több-kevesebb sikerrel a Bortemplomot. Én ezért és ezzel párhuzamosan és mégis függetlenül tárgyalásokat kezdtem a Tokajhegyi Egyetemmel, a kuratórium elnökével, a tanszékvezetővel, hogy érdekelné őket egy olyan oktatóhely, egy oktatóközpont, vagy egy közös üzemeltetés, ami egyébként profiljába vág a Sárospataki Egyetemnek, illetve a másik vonal, hogy a pincerendszer, ami hatalmas nagy tárolóteret nyújt, annak a felhasználására a palackozott borok számára alkalmas lenne. Minden olyan borásznak, akinek kereskedelmi jogosítványa van, ez a lehetőség fönnállhatna. Én nagyon remélem, hogy ebből az elkezdődött tárgyalásból is sikerül eredményesen kijönnünk, és akkor az a kereskedelmi forgalom, aminek annak idején megépült a Bortemplom, részben a turisztikával összekötve, de attól mégis függetlenül újraindulhatna. tehát megvannak a tervek és az elképzelések, illetve rendezvények szempontjából a Kossuth-Lajos-Művelődési Központnak adunk egy olyan programteret, ahol kihelyezett rendezvényeket lehet tartani. Ezek irodalmi estől kezdve koncertekig, bezárólag, borvacsorákig, akár bor árverésig is lehetőséget nyújtanak majd. Két üzemeltetője volt egymástól függetlenül a bortemplomnak. Először egy KFT üzemeltette, az önkormányzat KFT-je volt ez a szervezet. Ez vitte az első időszakban a bortemplomot, egy fantasztikusan sikeres háromnapos rendezvény, ahol több ezeren fordultak meg. Például az a csúcs programja, gasztronómiája volt az eseménynek. Én azt hiszem, hogy az felkeltette az érdeklődést. Az utána való időszakon azok a támogatások, amelyel a már alapítvány rendelkezett, azok a támogatások csak részben jöttek be, ezért bizony hozzá kellett nyúlni a létszámhoz is. Most jelen pillanatban villanyszerelők dolgoznak, mert szekciókra bontjuk a világítását a bortemplomnak, tehát szakaszosan lehessen az áramot beadni egy-egy épületrészbe, vagy akár a pincékbe, vagy a pincéknek csak egy részében, mert így az áram felhasználás szempontjából egy komoly megtakarítás keletkezik. Az önkormányzat összesen 10 millió forinttal támogatta a Mortemplomért alapítványt. Ennek a felhasználását leigazolta számlákkal az alapítvány, nem tartozik senkinek, nem tartozik nekünk sem. Úgy tudom, a dolgozók bérét kifizették, ugye erről is szó volt, hogy ezzel volt probléma. Én bízom benne, hogy találunk egy olyan üzemeltetőt, aki szakmai szempontból is, illetve idegenforgalmi szempontból is, tehát a borászat a szakmai szempont, az idegenforgalom, a vendéglátás, a kikapcsolódás, a szórakozás szempontjából is olyat tud nyújtani, ami mindenki számára elfogadható és rendezett.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy a múlt új dalba kezd. Most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, nézd már mind ketten egymás szemében, élvezd a végtelen a kékség, szavakban mérhetetlen mélység.
Játsszuk el, hogy mi...